Leteken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. Híreket 14 órakor mondunk legközelebb. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egy csésze tea. Catherine Mansfield elbeszélése fordította Szöllősiklára. Rosemary Fell nem volt éppen szépnek mondható. Nem, ezt senki sem állíthatta volna. Csinos. Nos, ha az ember részekre szedte. De miért legyünk olyan kegyetlenek, hogy akárkit is darabokra szedjünk? Rosemary fiatal volt, ragyogóan szellemes, rendkívül modern, kitűnően öltözött, bámulatosan jól ismerte az újabb és legeslegújabb könyveket, estieire a legélvezetesebb és legváltozatosabb emberek jártak, igazi fontos személyiségek és művészek. Csuda bogarak, Rosemary felfedezései, akik néha ijesztőek voltak, de néha igazán rendesek és mulattatók. Rosemary 2 éve ment férjhez. Volt egy tündéri kisfia. Nem Peter, Michael. És a férje imádta. És gazdagok voltak, dús gazdagok, nem csak éppen jómódúak. Jómódúnak lenni undok kispolgári dolog, és olyan régi módi, mint a nagyszüleink. Nem. Ha Rosemarynek kedve szottyant ruházkodni, akkor úgy ment át Párizsba, mint más a Bond Streetre. Ha virágot akart venni, a kocsi megállt a Regent Streeten, annál a csodálatos virágüzletnél. Rosemary bement és körülnézett a maga réveteg, egzotikus módján, és azt mondta: kérem ezt, meg ezt, meg ezt. Igen, valamennyi rózsát, ami a vázában van. Nem, orgona nem kell, utálom az orgonát, olyan formátlan. A segéd meghajolt, és eltette szem elől az orgonát, mintha belátná, hogy Rosemarynek igaza van. Az orgonának csak ugyan semmi formája. Adja ide azokat a tömzsi tulipánokat, a vörös-fehér tigriseket. És a kocsihoz úgy kísérte ki a csenevész kis kifutólány, hogy roskadozott a fehér selyempapírosba csavart hatalmas kéve alatt, ami leginkább hosszú ruhás kisbabához hasonlított. Egy téli délután egy Curzon Street-i régiségboltban vásárolt, szerette ezt az üzletet. Először is az ember majdnem mindig egyedüli vásárló volt benne. Másodszor meg a tulajdonos szinte nevetségesen örült, ha kiszolgálhatta. Felragyogott az arca, ha Rosemary belépett. Kezét dörzsölgette, szólni is alig bírt örömében. Hízelgés persze, de azért van mögötte valami. Tetszik tudni, nagyságos asszonyom, magyarázta halkan, tiszteletteljesen, én szeretem a holmimat. Inkább meg se válnék tőle, sem hogy olyannak adjam el, aki nem értékeli eléggé, akiben nincs meg az a finom érzék. Pedig az bizony ritkaság. És az ilyen magyarázatok után halkan, szuszogva bontogatta szét a kis darab kék bársonyt, s vértelen ujjaival a pult üvegfedeléhez szorította. Aznap egy kis szelence volt benne. A boltos külön félretette Rosemary számára. Még senkinek sem mutatta. Finom zománcozott szelence volt, olyan gyönyörűen csillogott, mintha tejszínben égették volna. A födelén parányi emberke állt egy virágzó fa alatt, és egy még parányibb hölgyike karjával átfonta a nyakát. A hölgyike kalapja muskátli sziromnál nem nagyobb, egy faágon függött, zöld pántlika volt rajta. A két pirinyó teremtés fölött rózsaszíni felhőcske lebegett, mint örködő amorett. Rosemary levetette hosszú szárú kesztyűjét. Mindig levetette kesztyűjét, ha ilyen holmit vizsgálgatott. Igen, nagyon tetszett neki. Határozottan angyali. Igen, meg kell szereznie. És ahogy ide-oda forgatta a tejszínes fényű szelencét, ahogy nyitogatta, csukogatta, akarva nem akarva feltűnt neki, milyen szép a keze a kék bársony háttér előtt. A boltos talán ugyanezt merészelte gondolni agya valamely sötét hátsó kamrácskájában, mert ceruzát ragadott, áthajolt a pulton, és sápadt, vértelen ujjai félénken kúsztak Rosemary rózsás, csillogó kacsói felé, ahogy mutogatva mormolta. Ha szabad felhívnom nagyságos asszonyom figyelmét, tessék megnézni a virágokat a kis hölgy ruháján. Elragadó. Rosemary megcsodálta a virágokat. De mi az ára? A boltos egy pillanatig úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést. Aztán a halk mormolás ütötte meg Rosemary fülét. 28 guinea, nagyságos asszonyom. 28 guinea. Rosemary nem válaszolt. Letette a kicsi szelencét, begombolta a kesztyűjét. 28 guinea. Akármilyen gazdag is az ember. Tétován nézett a semmibe. Szeme magok adta egy potrohos teaforralón, amely mint kövér tyúk ült a polcon a boltos feje fölött, és a hangja álmatagon csengett, amikor végre megszólalt. Legyen szíves, tegye félre nekem, majd... De a boltos már is készségesen meghajolt, mintha nagyobb kegy nem is érhetne halandót. Félre teszi, hogyne, természetesen, akár örökre. Az ajtó tapintatos kattanással csukódott mögötte. Kin állt a lépcsőn, és kinézett a téli délutánba. Esett az eső, és az esővel együtt hullott a sötétség, permetezett, mint a hamu. Hideg, kesernyés íz volt a levegőben, az imént meggyújtott lámpák bánatosan égtek. Bánatosan világítottak a szembe lévő házak ablakai is. Homályosan sárgálottak, mintha sajnálnának valamit. Járókelők siettek el mellette, gyűlöletes esernyők alá bújva. Rosemary szíve furcsán megsajdult. Szívéhez szorította a mufját. Azt kívánta, bárcsak ott lenne a kezében a szelence, hogy abban is megkapaszkodjék. Persze ott állt a kocsija. Csak kettőt kell lépnie a járdán. Mégis állt, várt. Vannak az életben pillanatok, kétségbe ejtő pillanatok, amikor az ember kilép a védett helyről és körülnéz, és minden ijesztő és félelmetes. Nem kellene engedni az ilyen pillanatoknak. Haza kéne menni és teát inni, erőset, finomat. De abban a pillanatban, amikor Rosemary idáig jutott gondolataiban, sovány, fekete fiatal lány állt meg a könyöke mellett, mint az árnyék. Ugyan honnét bukkanhatott elő, és halkan megszólalt, mint egy sóhaj, majdnem, mint a zokogás. Nagyságos asszony, beszélhetnék önnel egy pillanatig? Velem? Rosemary feléje fordult. Nagyszemű, kopott ruhájuk is teremtést pillantott meg. Egészen fiatalnak látszott, Rosemarynél alig idősebbnek. Hidegtől kicsípett kezével összefogta kabátja gallérját, és úgy vacogott, mintha most húzták volna ki a vízből. Nagyságos asszony, kérem, hebegte akadozva. Nem adna nekem annyi pénzt, hogy egy csésze teát vehessek magamnak?
Egy csésze teát.
A lány hangjában volt valami őszinte, közvetlen. Nem a koldus hangja volt ez. Hát nincsen pénze? Egyáltalában nincs pénze? Kérdezte Rosemary. Nincs, asszonyom, hangzott a válasz. Milyen rendkívüli. Rosemary a lány arcát kémlelte a félhomályban, a lány visszanézett rá. Furcsa, rendkívüli dolog, valóságos kaland, legalábbis Rosemary annak érezte. Mintha egy Dostojevszki regény részlete lenne ez a találkozás a szürkületben. Mi lenne, ha hazavinné magával a leányt? Mi lenne, ha olyasmi cselekedne, amihez hasonlót regényekben olvasni és színpadon látni? Vajon mi történne? Jaj, de érdekes lenne. Szinte hallotta magát, hogy utólag meséli majd álmodozó barátainak. Se szó, se beszéd, hazavittem magammal. Előrelépett, és azt mondta a szürkületbe olvadó kis alaknak. Jöjjön velem haza teázni. A lány megdöbbenve hőkölt vissza. Még a vacogás is abba maradt egy pillanatra. Rosemary kinyújtotta a kezét, és megérintette a karját. Komolyan mondom, szólt mosolyogva. Érezte, hogy milyen közvetlen, milyen szívélyes a mosolya. Miért ne jön, ne jöjjön? Hazaviszem a kocsimon, és adok magának teját. De hiszen csak tréfál, asszonyom, mondta a lány fájdalmasan. Nem tréfálok, kiáltott fel Rosemary. Szeretném, ha eljönne, örülnék neki, jöjjön. A lány szájához emelte a kezét, tágra nyílt szeme rémülten merett Rosemaryre. Ugye nem visz a rendőrségre, asszonyom? Hebegte. A rendőrségre? Rosemary felkacagott. Miért lennék olyan kegyetlen? Nem, csak azt szeretném, ha egy kicsit fölmelegedne, és elmondaná nekem, nos, akármit, amit el akar mondani. Az éhes embert könnyű rábeszélni. A sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját, és a következő pillanatban már suhantak is az alkonyatban. Így né, mondta Rosemary. Diadalféle érzet töltötte el, ahogy kezét átfűzte a bársony fogódzón. Így is mondhatta volna, megfogtalak, ahogy kicsi fogjára nézett, aki a hálójába került. De persze csak a jó indulat szólt belőle. Ó, a legeslegjobb indulat. Meg fogja mutatni ennek a lánynak, hogy az életben igenis történnek csodák. Hogy a tündérmesék igazak, hogy a gazdagoknak is van szívük, hogy a nők mind testvérek. A lányhoz fordult, és lelkesen, melegen megszólalt. Ne féljen! Miért ne jönne velem haza? Elvégre is mind a ketten nők vagyunk. És ha nekem jobban megy a sorom, joggal elvárhatja, hogy... Szerencsére abban a pillanatban megállt a kocsi, mert Rosemary úgysem tudta volna befejezni a mondatot. Csengettek. A kapu kinyílt, és Rosemary bájos, oltalmazó, szinte ölelő mozdulattal behúzta a leányt a halba. Melegség, fény, puha kedélyesség, édes illat, mindaz, ami olyan természetes volt Rosemary számára, hogy sohasem gondolkodott rajta, most a másik ámuldozásán át izgalmas élménnyé vált. Úgy érezte magát, mint a gazdag kisleány a gyerekszobájában, aki most készül sorra kinyitogatni a szekrényeket, kirakni a ládákat. Jöjjön, jöjjön fel, mondta Rosemary. Alig várta, hogy elkezdhesse a nagy lelküsködést. Jöjjön fel a szobámba. Amellett meg akarta kimélni a szegény kis teremtést a cserédek bámész vizsgálódásától. Miközben fölmentek a lépcsőn, azt is eltökélte, hogy még Zsáninak sem csenget, hanem maga fog levetkőzni. Mert természetesen kell viselkedni, ez a fő. Ígyni, kiáltott fel újra, amikor beértek tágas, szép hálószobájába. A függönyök össze voltak húzva, a kandallótűz fénye táncolt a gyönyörű lakbútorokon, az aranypárnákon, a kék-sárga szőnyegen. A lány megállt az ajtónál. Úgy tetszett, szabát szegi a látvány. De Rosemary ezt egy cseppet sem bánta. Jöjjön, üljön le ide, kiáltotta, és a nagy karos széket a kandalló elé húzta. Ide, ebbe a kényelmes székbe, jöjjön, melegedjék meg. Úgy látom, fázik. Nem merek leülni, mondta a leány hátrálva. De kérem, Rosemary odaszaladt hozzá, ne féljen, igazán ne féljen, semmi oka rá. Üljön le. És mihelyt levetkőztem, átmegyünk a másik szobába, megteázunk, és kedélyesen elbeszélgetünk, mitől fél. És szelíd erőszakkal lenyomta a vékonyka testet a mély bölcsőszékbe. De választ nem kapott. A leány úgy maradt, ahogy Rosemary leültette, karjai két oldalt lecsügve, szája tátva. Őszintén szólva kicsit buta képet vágott, de Rosemary ezt a világért sem vallotta meg önmagának. Fölébe hajolt. Miért nem veszi le a kalapját? A szép haja csuromvíz, és az ember annyival kedélyesebben érzi magát kalap nélkül, nem találja? Alig hallható suttogás volt a válasz. Igen is, asszonyom. Vagy valami efféle, és a gyűrött kalap lekerült a leány fejéről. És engedje meg, hogy a kabátját is lesegítsem, mondta Rosemary. A leány felállt. De félkézzel a székbe kapaszkodott, és hagyta, hogy Rosemary lecibálja róla a kabátot. Meglehetős erőfeszítésébe került. A lány alig-alig segített, támolygott, mint a kisgyerek, és Rosemary agyán átsuhant a gondolat, hogy ha valaki segítséget kíván, annak a maga részéről is egy picit segítenie kell, csak egy icipicit. Másképp bizony nagyon nehéz segítséget nyújtani. És mit csináljon a kabáttal? Ott hagyta a padlón, meg a kalapot is. Éppen cigaretta után nyúlt, amikor a lány hadarva, magas és furcsa hangon megszólalt. Bocsánatot kérek, asszonyom, de mindjárt elájulok. Elvesztem az eszméletemet, asszonyom, ha nem kapok valamit enni. Ja, Istenem, milyen hanyag vagyok én? Rosemary a csengőhöz rohant. Teát, gyorsan teát és konyakot. A szobalány már eltűnt, de a lány szinte sikoltva felkiáltott. Nem, konyakot nem kérek, sose iszok konyakot. Egy csészet teát kérek, asszonyom. És sírva fakadt. Izgalmas, csodálatos pillanat volt. Rosemary letérdelt a leány széke mellé. Ne sírjon, szegénykém, vigasztalta. Ne sírjon, és odaadta neki csipké zsebkendőjét. Igazán kimondhatatlanul meg volt hatva. Átölelte a leány vékonyka madárcsontú vállait. A lány most végre megfeledkezett félénkségéről, mindenről megfeledkezett, azt az egyet kivéve, hogy mind a ketten nők, és zihálva panaszkodott. Nem bírom tovább, nem bírom, nem bírom, végzek magammal, nem csinálom ezt tovább. Nem is kell. Majd én segítek magán, ne sírjon. Nem látja, milyen szerencse, hogy találkoztunk. Most majd megteázunk, és mindent elmond nekem. És aztán én majd gondoskodom magáról, megígérem. De hagyja már abba a sírást, az olyan kimerítő. Kérem szépen. Épp idejében hagyta abba a lány az okogás, hogy Rosemary talpra ugorjék, mielőtt a szobalány behozza a teát. Kettőjük közé állította az asztalt. Megtömte a szerencsétlen kis teremtést mindennel. Megetette vele valamennyi szendvicset, az egész vajas kenyeret, s valahányszor kiürült a csészéje, újra megtöltötte teával, jó sok cukorral, tejszínnel. Azt mondják, a cukor nagyon tápláló. Ő maga nem nyúlt semmihez. Cigarettázott, és tapintatosan félrenézett, nehogy a lánynak szégyenkeznie kelljen. A szerény étkezés valóban csodálatos hatással járt. Mire a teázóasztalkát kivitték, a karos székben egy egészen új valaki hevert hátradőlve, édes bódulatban a kandalló tűzbe bámulva, légies, karcsú teremtés, borzas sötét hajzatú, vérpiros ajkú, sugárzó szemű. Rosemary másik cigarettára gyújtott, ideje a tárgyra térni. Mikor evett utoljára? Kérdezte halkan. De abban a pillanatban megmozdult az ajtó gombja. Szabad bejönnöm, Rosemary? Philip hangja volt. Hogyne? Philip belépett. Oh, bocsánat, mondta, megtorpant, és a jövevényre bámult. Semmi baj, mosolygott Rosemary. A barátnőm, Miss... Smith, asszonyom, mondta az édes bágyadságban elterülő leány. Nem moccant, és furcsa módon neki bátorodott. Miss Smith, ismételte Rosemary, éppen beszélgetni akartunk. Aha, mondta Philip. Értem. És a szeme megakadt a földön heverő kabáton, kalapon. A kandallóhoz lépett, és megállt háttal a tűznek. Förtelmes idő van, mondta, és érdeklődve vizsgálgatta a furcsán elernyett leányt, kezét, cipőjét, majd ismét Rosemaryre nézett várakozóan. Igen, ugye? Válaszolt Rosemary lelkesen. Ocsmány! Philip elmosolyodotta a maga elragadó módján. Voltaképp arra szerettelek volna kérni, mondta, hogy gyere át a könyvtárba egy percre, ha Miss megengedi. A leány óriási szemei Philipre néztek, de Rosemary válaszolt helyette. Persze, hogy megengedi, és átmentek a könyvtárba. Na, most magyarázd meg, kezdte Philip, amikor kettesben maradtak, ki ez a lány? Mit jelentsen ez az egész? Rosemary nevetve válaszolt, az ajtónak dőlve. A Curzon Street-en szedtem fel, valódi talált tárgy. Egy csésze teára való pénzt kért tőlem, és én hazahoztam. De mi a csodát akarsz vele csinálni? Kérdezte Philip. Kedves akarok lenni hozzá, felelte Rosemary habozás nélkül. Nagyon, nagyon kedves. Gondját akarom viselni, még nem tudom hogyan, még nem beszéltünk, de meg akarom neki mutatni... Úgy akarok vele bánni, éreztetni akarom vele. Drága szívem, te megbolondultál. Ez lehetetlen. Tudtam, hogy ezt fogod mondani, felelte Rosemary. De miért volna lehetetlen? Akarom. Ez nem elég ok? Meg aztán az ember annyit olvas az efféléről. Elhatároztam. Igen ám, de... Kezdte Philip lassan, és levágta egy szivar végét. Olyan bámulatosan csinos ez a lány. Csinos? Rosemary úgy meglepődött, hogy elpirult. Igazán azt találod? Én észre se vettem. Jóságos Isten! Philip nyufát gyújtott. Valósággal elbűvölő. Nézd csak meg jól, szívecském. Engem fejbe kólintott, amikor az imént beléptem a szobádba. Egy szó, mint száz. Azt hiszem, végzetes hibát követsz el. Ne haragudj, édesem, ha a goromba vagyok, vagy mi, de minden esetre tudasd, ha Miss itt marad vacsorára, hogy legyen időm áttanulmányozni a Masa módok lapját. Ó, te lehetetlen fráter, nevetett Rosemary, és kiment a könyvtárból, de nem tért mindjárt vissza a hálóba. Bement az írószobájába, és íróasztalához ült. Csinos. Valósággal elbűvölő. Fejbe kólintotta. Szíve úgy kongott, mint a nagy harang. Csinos, elbűvölő. Maga elé tette a csekk könyvét. De nem, csekknek nem venné hasznát ez a lány. Kihúzta a fiókot, 5 fontos bankjegyeket vett elő, megnézte őket, 2 visszatett, s a megmaradt 3 tenyerébe gyűrve visszament a hálószobába. 1 órával később Philip még mindig a könyvtárban üldögélt, amikor Rosemary benyitott hozzá. Csak azt akartam mondani, kezdte az ajtónak támaszkodva, és rávetette közismerten réveteg, egzotikus pillantását, hogy Miss nem vacsorázik velünk ma este. Philip letette az újságot. Úgy? Mi jött közbe? Már volt egy régebbi meghívása? Rosemary odajött hozzá, és az ölébe ült.
Mindenképpen el akart menni,
mondta.
Hát adtam szegénykének valamennyi pénzt, nem tarthatom itt akarata ellenére, ugye?
Tette hozzá lágyan. Rosemary megfésülködött, lehelet nyit, kifestette a szemetáját, és fölvette gyöngysorát. Felemelte a kezét, és megsimogatta Philip arcát. Szeretsz? Kérdezte, és hangja, fátyolos, behízelgő hangja felkavarta a férfit. Nagyon szeretlek, mondta, és magához szorította. Csókolj meg. Hallgatás következett. Aztán Rosemary álmatagon megszólalt.
Angyali kis szerencét láttam ma a régi ségboltban. 28 kinibe kerül. Megvehetem?
Philip a térdé lovagoltatta. Megveheted, kis pazarlóm, mondta. De Rosemary igazából nem is ezt akarta mondani.
Mondd, Philip,
suttogta, és a férfi fejét melléhez szorította. Mondd,
csinos vagyok.
Egy csésze tea. Catherine Mansfield elbeszélése hangzott el. Fordította Szöllősi Klára. Felolvasta Sütő Irén.
Az előzőekben hallott elbeszélés 1971-ben készült, és itt a Kossuth Rádióban 1 évvel később, július 27-én hallhatták utoljára.